Ez a Hellójárat Mahán Csetvei Frigyessel.
És Winkler Nórával.
Második óránkat kezdjük meg, és gyorsan elmondom, hogy mi minden lesz benne. Egyik kedvenc rovatunk a Matchmaker, amiben lemezborítóhoz keresek képzőművészeti analógiát, ezzel fogjuk indítani. A Protest Songban, ezt már az adás elején mondtuk, és egy csomót örjöntünk rajta, hogy nem csak, hogy egy szuper Protest Song, egy ilyen hip-hop császárság, de valami, ami túlmutat a hip-hopon, túlmutat a Protest Songságon, minden zenék micsodája, minden zenék.
Te tudod ezeket. Nekem erre nincs panelem, de majd figyellem a Kell rádiókat.
Jó, egy Public Enemy szám lesz. Kiállításokról fogok beszélni, azért is, hogy egy kicsit arról lehessen beszélni, hogy egyébként micsoda a képzőművészet, és a utolsó másfél hónapjában, a legfontosabb másfél hónapjában lépett az NBA küzdelme. Tippelhettek, hogy ez melyikünk témája, téma javaslata volt, így a mai adás második órájában, de nagyon izgatottan fogom én is hallgatni. Na, kezdjük a Matchmakerrel. A három borítóból, amit küldtél, a Peter Gabrielt választottam. Egyébként azt sem tudom, hogy ez Peter Gabriel, mert csak elnevezed őket, és most annyit írtál rá, hogy Peter. És egy ilyen, olyan, mintha a szemnek az íriszét látnád, de az összes színben. Mondd el, hogy mi a Peter Gabriel, és én elmondom, hogy miért a színelmélet felementem elmenne.
Nagy hír volt az kb. Egy fél éve már, hogy újra lemezt készít Peter Gabriel, én nem tudom, majd 10 éve nem jelentkezett már sorlemezzel, és hogy világkörüli turnéra is indítja. Az mindig egy nagy szám, ha ő valamibe belekezd, hiszen ő nem csak egy zenész, a Genesis volt dobosa, hanem iszonyú nagy gondolkodó, rettenetes nagy természetvédő, van lemaszkiadója, és hát a popzenében is azért letett egy-két sarokkövet, vannak neki gigantikus nagy slágerei is, amelyet nem játszanak, amelyeket nem játsz, a Sledgehammer például.
De miért ezt miért nem játszak, az nekem is megvan. Sledgehammer.
Igen. Hát ott a 90-es években azért ütött vágott, nagyon-nagyon szép sikereket ért el, rengeteg lemezt adott el, de viszont az új generáció már bizony keveset tudhat róla, hiszen már 60 éves is elmúlt. De még egyszer mondom, új album, és az új album az In or Out, ez lesz a címe, de különben csak úgy láthatod a boríton, hogy egy I betű / a O betű. Tehát vannak, lehet vele játszani, ki mit lát bele, egy izlandi artista tervezte azt, amit te is láttál, a borítót, és ez lesz a címe is. A Dark Side remixét fogjuk meghallgatni a címadó dalnak, és akkor ehhez képes majd a www.hellojarat.hu-n meg is lehet nézni majd, azon túl, hogy természetesen az Instagram profilján a Nórának ez mindig kín van.
Na, szóval, hogy láttam ezt a kör formát, és ezt a sok-sok szint benne, és eszembe jutottak konkrét művek is, de fontosabbnak éreztem, hogy az eszembe jutott, hogy ez az egész színelmélet dolog, ez micsoda. A Bauhausnak egy fontos tanára volt a Johannes Itten, aki kidolgozott egy ilyen színelméletet, és ezt tanította is, és ahhoz, hogy ezt jól tudja bemutatni, magyarázni, ahhoz egy nagyon hasonló ábrát csinált, mint ami ezen a Peter Gabriel lemezborítón van, ahol külön választ színeket. Vannak az alapszínek, vannak azok a színek, amik ezeknek az alapszíneknek a kombinációiból létrehozható. Ez az, amit nem tudom, kisiskolás korunkban megtanulunk, és egyébként tökre emlékszem arra, hogy felcsillant a szemem, hogy úristen, tényleg, hogy ilyet lehet, hogy a kékből meg a sárgából zöld lesz. Szóval emlékszem, hogy ez mennyire lenyűgözött. Tehát, hogy vannak az alapszínek, vannak azok a másodlagos színek, amik az alapszínekből létrehozhatók, és mondjuk a harmadlagos színek, ami a legszélén van ennek a körcikeinek, az az, amit a legbelső és a második körből létrehozol. De ezek csak itt csak bemutatja, hogy milyen sokféle szín van. A szín elméletben pedig azzal foglalkozik, hogy milyen színeket egymás mellé téve jön létre ilyen nagyon vibráló erő, mi az, ami harmonikus, mi az, ami lágy, hogy mit csinálnak a színek egymással. És én nagyon élvezem, amikor egy életmű kiállításon mászkálsz, és mész így a termeken keresztül, és nézed azokat a képeket, amiket nagyon jól ismersz attól a művésztől, aztán jön, amit kevésbé ismersz. És például a Nemzeti Galériában, amikor a Színeinek volt a kiállítása, és emlékszem, hogy arra te is mondtad, hogy vagy elviszitek a Pannát, vagy tervezitek elvinni a Pannát, mert ugye a Színei, ez mégiscsak a Színei. Szóval ez tök nagy élmény volt, hogy miközben járkálsz a képei között, egyszer csak odaérsz egy olyan terembe, aminek a falán ezek a szín kísérletei látszottak, mert szerintem szeretjük azt gondolni, hogy a művész az minden szempontból egy másik bolygón lakik, és minden, amit csinál, az egészen előtt attól, ami a civil életben igaz, vagy amitől a civil élet működik. És hogy könnyű azt hinni, hogy vagy ilyen romantikus azt gondolni, hogy a festők azok, vagy a múzsájukra várnak, vagy az ihletre, vagy a nem tudom, a fröccsükre, de hogy azért ez egy szakma is, ez egy tudás is, és az egyik lába ennek a tudásnak az például ezek a színelméleti kérdések, és beszéltünk arról itt az adásban, emlékszel egyik nap, talán az a múlt szerdán volt, hogy mikor innen mi elköszöntünk, akkor mentem a Csontvári kiállításba vezetni a Tündével, és bizonyos képei előtt állva arról beszéltünk is, hogy azért az mégis, hogy azért az extra, hogy a Csontvári érzékelte a színeket, mert hogy minden tudás, ami addigra megszerezhető volt, hogy működnek, hogy hatnak egymás mellé rakva ezek a foltok, az valahogy nála olyan, mintha még százszoros erővel jelentkezne. Szóval most ez esetben nem egy konkrét képet hoztam, hanem ezt a szín palettát, amin úgy meg lehet érteni, hogy keverhetőek ki egymásból a színek, meg ezt az egész tudást mögötte, hogy ez nem véletlenszerű, hogy pont a kéket rakod a rózsaszín mellé, mert az kidekázható, hogy ez hogy fog működni, és jól működik.
Na hát akkor edukatív jelleggel kell majd megtekinteni, és meg is hallgatni. Érdekelne, ha majd egyszer lesz egy ilyen író-olvasó találkozunk, akkor csinálhatnánk ezt, hogy valóban a dal hatására, vagy a borító nézése az azt a hatást váltja ki, hogy érzékelik a hasonlóságot, vagy hogy miért van ez párhuzamban, mert én, amikor nekem megmutatod, azonnal szoktam ezt látni.
Tudod, hogy lenne menő? Hogy látszódjon, hogy nem dolgoztuk ki? Mint hogyha kártyák lennének, de az érettségi tételek. Tehát felírnánk ilyen dolgokat, a közönség húzhatna, és láthatná, hogy élőben hogy néz ez ki, hogy aha, akkor erről ez, mutassuk, beszéljük, jó.
És képzeld el, megrendeltem az orvostot, Noémi kártyát. Majd remélem mégis jön, de...
Majd meséld el, hogy milyen volt játszani.
Oké, okay. Peter Gabriel, In or Out. Végtelenül nehéz volt a mai protest song lejátszását elhatározni.
Mert
a Public Enemy 1989-ben a Spike Lee Do the Right Thing című dalához írt Fight the Power című dalát. Gondoltam én.
Várjál, a Spike Lee-nak a filmjéhez.
Igen, a Spike Lee kérte meg a Public Enemy-t, akik 85-ben alakultak, és Magyarországon talán Chuck D és Favor Flow, akinek a neve megvan belőlük, több tagja volt, jönnek-mennek producerek is estébe, és jártak Magyarországon is kétszer, ha jól emlékszem. És ehhez a filmhez készült, ami egy New Yorki pizzériában játszódik, és igazából ezt a multietnikus kultúrát és a köztük lévő nem tudom, a jövés-menést mutatja be, próbálja bemutatni, hát nyilván Spike Lee szemüvegét nem feledhetjük ebből ki. Nem tudom, biztos játszották Magyarországon, én nem láttam, és minden kritikus imádja, azóta is a Rotten Tomatón is nagyon sok pontja van, és a hozzá kerített dalok pedig önmagukban is rendben vannak, azt a korszakot mutatják be a 90-es évek elején, amikor eldurrant a hip-hop, előtte is volt már, de akkor lett nagyon populáris, és ebben robbant be már az akkor is virulens szcénába, aminek jelentését nem tudom és nem is szeretem használni, de ez valahogy kijött, majd kivágjuk. Szóval ebbe durrant bele a Public Enemy-nek ez a dala, a Fight the Power, ami már megjelenésekkor is vitt a hegyeket váltott ki. Én megmondom őszintén, hogy kettő F-betűs angol szót kivágtam, csak azért, mert annyira hipokriták vagyunk, hogy attól én tényleg, tehát nem szabad magyar rádióban F-betűs angol szós. Ez az explicit, tudod.
Értem, hogy mit mondasz, csak elkerekedett szemmel hallgatom, hogy nem tudtam. Tehát, hogy ahhoz, hogy ezt most le tudjuk játszani, ahhoz ki kellett venni belőle. Aha, oké, értem.
Igen, tehát így elkenni. Magyar, hála Istennek, és ha vannak erre szoftverek, ezt meg tudom csinálni. És nem is az eredeti, hanem 2020-ban újra keverték és újra játszották, kevesebb, nehezebb szöveggel. De hogy a hatása már akkor is a 90-es években brutális volt. Tehát az afroamerikai polgárjogi mozgalmakat hozta be, és indította szinte újra, csak önmagában ez az egy dal. Nagyon sokszor, rengeteg szavazáson Amerikában a valaha készült 100 legjobb amerikai dal közé választották például. De úgy globálisan is ott van. Mondani valója, a zeneisége, az a düh. Tehát ha meghallgatjuk, akkor tényleg néha azt érzem, amikor így a bennünket körülvevő társadalmi mozgásokban reagálnék én valahogy, hogy ez a fajta düh van bennem is, ami a Public Enemy-ben volt 89-ben, 90-ben, mert hogy a kiadása sem volt egyszerű a dalnak, meg aztán nem is játszhatták, aztán igen, szóval utána lehet nézni az egész történet, és még egyet, hogy mennyire globális ez a dal, és hogy mennyire protest song. Ugye 90-e, hogy is volt, 1992-ben, mikor voltak a belgrádi tüntetések, amikor megdöntötték a Milosevic rendszert. Szóval a B92 nevű független belgrádi rádió, szervrádió a tüntetésekkor a szövegét betiltották. Tehát magát a rádiót betiltották, ezért naponta 5-ször játszották le a tüntetésben résztvevőket támogatva a Public Enemy, Fight the Power című dalát. És amikor ugye voltak a 3 évvel ezelőtt a gyilkosságok az Egyesült Államokban, újraindult ez az egész, mert hogy ez a dal ez folyamatosan arról próbál beszélni, hogy bizony, hogyha nem nyilvánulunk meg társadalmi kérdésekben, akkor nincs is közünk hozzá. És akkor itt jött a gondolkodás bennem, mert mindig ez megy a fejemben, a protest song, hogy Magyarországon nincs protest song. Hogy mi kell ahhoz, milyen háttér kell ahhoz, hogy megszülethessenek. Hát egyrészt kell szerintem egy demokratikus berendezkedés, amikor sajtószabadság van. Ha persze Kánaánban él egy nemzet, akkor nincs szükség protestszongra, ez van nálunk, én úgy érzékelem, hogy mi a Kánaánban vagyunk, ennél jobb nem lehet. Vagy egy olyan elnyomó rendszer tudja még kigyomlálni az ilyesfajta törekvéseket, ami totalitáriánus. Hogy más nem mondjak, a Viszockit sem tudták rendesen eltemetni annak idején a Szovjetunióban, nem hosszú, nem tudom, több százezer ember állt az úton csöndben, amikor vitték a koporsót. Na így.
De azt nem értem, hogyha erről egy levegőre ennyit beszélsz, ennyi lendülettel, ennyi hittel, ennyi szenvedéllyel, akkor miért mondtad az elején, hogy nagyon nehéz volt ezt eldöntened, hogy ez legyen a mai protest song?
Azért, mert ez nagyon nagy. Mai, nagyon, ugye a hip-hop kultúra az nem olyan egyszerűen anticipálható Magyarországon se. Én sem értem az összes szlenget. Mondjuk megnézem a neten, hogy a szöveg az hogyan jön, megy. Meg ez tényleg a húsunkba vág. Tehát ez az a dal, a Fight the Power, amelyet én, amint mondtam, hogy ezt látnám így az utcákon.
Na, Muti.
Fight the Power, Public Enemy.